a mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, Te, aki oltalmunk vagy és védelmezünk, Te, aki ebben az órában is szárnyaid árnyékával akarsz bennünket betakarni, kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket, hogy át tudjuk élni, és át tudjuk venni tőled azt a lelki igét, és azokat a lelki üzeneteket, amelyek üdvösségünket szolgálják. Urunk, oly sokszor éreztük már a szívünkben a vágyat, hogy kérjük tőled az oltalmat, és oly sokszor indult már a szívünk bizonyságtételre, hogy csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Édesatyánk, hálát adunk neked, a zsoltároknak gyönyörű igéért, verseiért. Engedd meg, Urunk, hogy a mi életeinknek is zsoltáraivá válhassanak ezek a szép gondolatok, imádságok. Így kérünk, Urunk, hogy legyél itt közöttünk igéd és szent lelked által, és taníts bennünket azon a megszentelt úton járni, amelyre elhívtál bennünket egyen-egyenként. Köszönjük, Urunk, hogy Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, s hogy ebben az órában is Te benned rejtőzhet el a mi lelkünk. Így adunk hálát azért, hogy imádságban megszólíthatunk, atyánknak nevezhetünk, s hogy Jézus által oltalmazónká, megváltó, gondviselő atyánká is lettél. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint azt a soron következő Zsoltárban, a 64. Zsoltárban hallhatjuk. Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat, óvd meg életemet, mert ellenség rettent. Védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühöngésétől. Élesítik nyelvüket, mint a kardot, sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. Rejtek helyről lövöldöznek a fedhetetlenre. Hirtelen lőnek rá, s nem félnek. Eltökélték magukat a gonosz tetre, megbeszélik, hogy titokban tört vetnek. Gondolják, ki látja őket. Álnokságot terveznek, titokban tartják tervüket. Mert kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, és megsebesülnek. Saját nyelvű buktatja el őket, s aki csak látja, fejét csóválja. Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Örülni fog az Úrban az igaz, mert nála talált oltalmat. Dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Kedves szeretett testvéreim, az elmúlt időszakban hangzott el innen a szószékről, hogy mennyire fontosak a mi emberi szükségleteink, mennyire fontos a testnek a szükséglete. Ugye maga az ételnek, az evésnek, az ivásnak, a folyadéknak a magunkhoz vétele is. És ugye az Úr Jézus arról is beszél, amikor az aggodalmaskodásról szól az övéinek, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, s ezután hangzik el, hogy mivel ruházkodjatok. Alapvető szükségletünk, hogy amikor az ember felébred, rendbe teszi magát, kiválassza a nap feladataihoz méltó, tiszta ruháját, és azt magára öltse. S Ádám és Éva bűnesete óta az embernek alapvető igénye ez, hogy felöltözött legyen. Ne álljon pőrén se önmaga, se embertársa, sem pedig az Isten színe előtt. Tudjuk, hogy kimondottan kellemetlenül élte meg Ádám és Éva a bűneset után az Isten közeledését az Éden kertjében. Elrejtőztek. A mi életünkben is ott van ez az elrejtőzködés, de ezen valamit segít a mi öltözetünk, amely visszajelzi a mi személyiségünket, melyek a mi kedvenc színeink, mit szeretünk magunkra ölteni, és miben jelenünk meg szívesen a másik embertársunk vagy egy ünnepi alkalom előtt is. De amikor felöltöztetjük a testünket, soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy vajon a lelkünk fel van-e öltöztetve, és hogy vajon a lelkünkön mi van. Azt olvassuk a 64. Zsoltárban, hogy az álnok emberek, a gonosz emberek, a bűnösök, azoknak a lelke mélyén suttog a bűn. És hogyha ennek az igazi definíciójára kíváncsiak vagyunk, a 36. Zsoltárban hallhatunk ezekről az emberekről. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn, nem számít neki az Isten félelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és családságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást teszel ki ágyába, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. És hát ez egy öltözetnek is megfelel, mint egy sötét öltözet, az álnokság, a gyűlölködés. És a 64. Zsoltár arról is beszél, hogy ezek az emberek hosszú befektetésben gondolkodnak, vagyis nagyon sok időt fordítanak arra, hogy valamit kiterveljenek. És még mielőtt nagyon elítélnénk ezeket az embereket, hogy milyen gonoszok, biztos, hogy ateisták, biztos, hogy teljesen távol vannak az Istentől, amikor közelebbről megtekintjük, hogy ez alatt a bűnös és gonosz ember alatt mit ért itt a Biblia, kiderül, hogy a zsidó népnek azokat a vallásos embereit értette, akik csak a hagyományokig jutottak el, megtartották a Mózes törvényeit, szívüknek tekintették, szívügyüknek mindazokat a dolgokat, amelyeket tanulhattak a prófétáktól, és a felszínen ez mind ragyogott, gyönyörű volt. De az Úr Jézus mit is mond majd rájuk a maga korában? Jaj nektek, képmutató farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, amely kívülről makulátlan, hófehérre meszelt, vajon kimerészelne bármi rosszat is mondani rólatok kívülről, de ott van belül a rothadás. Nagy baj az, drága szeretett testvéreim, amikor nincsenek szinkronban a mi életünknek alapelemei a szavaink, a tetteink, a hitünk, az életmódunk. Az Úr Jézusnak azért is volt annyira hatékony és átütő a szolgálata, mert harmóniában voltak a szavai, a tetteivel, az életmódjával, és azzal az atyával, akitől ő jött. És ennek a harmóniának az volt az alapja, a fundamentum, amit az Úr Jézus úgy nevez meg, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig én bennem. Egy másik helyen azt mondja, hogy nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Pál apostol pedig ezt azzal a görög kifejezéssel adja számunkra tudtul, hogy en Christo, Krisztusban elrejtett élet. És aki Krisztusban el tud rejtőzni, annak nem csak az élete felszínén ragyognak fel, ami református vallásunknak is a csodálatos hagyományai, értékei, amelyek nagyon fontosak, amelyeket meg kell, hogy éljünk a mindennapokban, mert hozzá tartozik az identitásunkhoz, a személyiségünkhöz, hogy mi református vallás gyakorló emberek vagyunk. De ne feledjük el, hogy élő Krisztusunk van, ott kell, hogy legyen a lelkünkben, mi Krisztusban, ő pedig mi bennünk. Éppen ezért mondja azt Pál apostol az Efézusi levél 6. részében, hogy éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Vajon amikor reggel felöltözünk, eszünkbe jut-e, hogy nekünk van lelki ruhánk is? Isten adott nekünk lelki fegyverzetet. Vajon magunkra szoktuk ezt ölteni? Mert bizony nagyon érzékenyen érint bennünket, amikor olyan emberek szólnak hozzánk, akiknek a szívében nem a Krisztus indulata van, rosszul esik. Emlékezzünk csak vissza, hogy van, amikor napokig, hetekig emésztjük magunkat azon, miért mondta ezt nekem, vagy hogy merte ezt így elmondani nekem. Vajon mi okot adtam én erre, hogy ilyen indulatos legyen? Miért ilyen szeretetlen az én személyem iránt? Nagyon sok minden tudja emészteni az embert, ez ellen nincs védő oltás, csak lelki ruházat. És az Isten kegyelme arra buzdít bennünket, hogy öltözzük fel. Mert a gonosz emberek jelenléte a világban mindig is jelen volt, és jelen is lesz. Tudjuk, hogy a magvetés folyamata ma is tart. Isten szórja az ő ige magjait, az élet igéit mindenféle szívű emberi lélekbe. És aztán tudjuk, hogy ha a konkoly fel is növekszik a búza között, az majd csak az aratásnál lehet együtt kiszedni. Az egyik majd megy a magtárba, a másik pedig megy a szemétre. Nem mindegy, drága szeretett testvéreim, hogy amikor aggódunk, mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk, ott van-e előttünk a lelki ruházat. Ne találjon bennünket szíven, gyógyíthatatlanul, sem a gonosznak, sem pedig a gonosz indulatú embereknek a terve és a cselvetése. Láthatjuk az Úr Jézus életében, hogy ezt neki is meg kellett élnie. Számtalanszor hallunk arról, hogy a farizeusok és az írástudók előre megtervezetten, fondorlattal, kigondolva próbálták őt sarokba szorítani és kérdéseket intézni hozzá. Számomra egyik legátütőbb ilyen példa, amikor a Salamon tornácába az ünnep második napján egy parázna asszonyt visznek az Úr Jézus elé. A nagy ünnepen az Úr Jézus ott tanította a népet, és nagyon sok ember vehette őt körül. Kihasználják a farizeusok, és úgy gondolják, hogy ezzel a cselekményükkel reflektor fénybe állíthatják Jézust, és végre lejárathatják. Leránthatják róla a leplet, hogy nem is a bűnösök barátja. Mert azt mondják, hogy Mózes megírta a törvénybe, hogy amikor egy asszonyt ugye parázdaság elkövetésén tetten érnek, ezt meg kell kövezni. Azt jobb, ha tudjuk, ugye, hogy az eredeti szöveg szerint a férfit és a nőt is meg kell kövezni. És egyből hiányérzetünk támad, hogy hol van a férfi? Hol van? És azt halljuk, hogy az Úr Jézus nem mond ítéletet, hiszen erre várnak. Ha azt mondja, hogy ez az asszony vétkezett, akkor nem a bűnösök barátja, mert meg kell büntetni. Ha pedig azt mondja az Úr, hogy Mózes törvénye szerint nem kell megbüntetni, akkor oda van az Úr Jézusnak a tanítói tekintélye, mert semmibe vette a mózesi törvényeket. Jézus, amikor ott megáll a középen, a görög szöveg azt mondja, hogy ő maga az igazság, ő maga mondja ezt magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az igazság szó eredetileg azt jelenti, hogy valóság. Jézus, amikor megáll ott a Salamon tornácában, ott van a parázna asszony, ott vannak az írástudók, akik rosszat terveznek szívükben, Jézus a valóság közelében lelepleződnek. A farizeusok azt hitték, hogy a fény csak Jézusra fog reflektorszerűen rávetülni, a nép csak őt fogja látni. Megfeledkeztek a Jézusi tanításról, hogy Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, és a fényből rájuk is esett. Azt halljuk, hogy az Úr Jézus lehajol, ír a föld porába, és valószínűsítik, hogy a Jeremiás ígék alapján az ő neveiket írta a porba, nincsenek feljegyezve az örök élet könyvében, csak a porba jegyezte fel Jézus a nevüket, mert a gonoszok elvesznek. Jézus ezt az asszonyt felállítja, és majd megkérdezi, hol vannak a te vádlóid, az szétnéz, és nem talál egyet sem. Az Úr Jézus azt mondja neki, hogy menj el, megbocsátattak a te bűneid, többé ne vétkezzél. Menj haza! Milyen lehet egy bűnös embernek hazamenni, aki lehetőséget kap az Úr Jézustól? Oda nem mehetett, ahonnan elhozták. ott követte el a bűnt? A férje elé hogyan menjen haza? Mit gondolhat most róla a férje? A szüleihez nem mehet a törvények értelmében, és nem hozhatja őket ilyen nagy zavarban. Bizony, amikor bűnt követünk el, viselnünk kell a bűneinknek a terhét. Jézus megbocsájt, és azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Menj el, és többé ne tedd, ne vétkezzél. Ez az asszony lehetőséget kapott arra, hogy kérje az Úr Jézus oltalmát, mint ahogyan Dávid a zsoltáros is azt kéri, óvd meg életemet, mert ellenség rettent, védj meg a gonoszok ármánykodásától. Itt egy olyan kifejezés szerepel, ami arra utal, hogy amikor nagyon rossz időjárási viszonyok vannak, hogy az ember megpróbál menedék helyet keresni magának, ahol átvészelheti a viharos időjárást. A zsoltáros ezért könyörög, adj nekem, Uram, menedéket, amíg az élet vihara körülöttem tombol, adj olyan menedéket nekem, Uram, ahol nem lehet érezni a gonosz emberek ártását. Ilyen menedék az Isten háza. Olyan szép a zsoltár, amely azt mondja, hogy te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Isten hajlékokat, menedékeket készítő Isten. Így születünk meg a földi világra, hogy Isten hajlékot tervez nekünk az anyaméhet. Nincs ennél jobb otthon, hiszen velünk együtt növekszik, táplál és óv, meleget ad és éltet. És az Isten kegyelméből, ebből a drága, megmentő és óvó anyaméhből családokba érkezhetünk. Isten szeretete legyen azokkal, akiknek már születésük után szembesülni kell azzal, hogy hajléktalanok lettek, hogy nincs család, nincs édesanya, nincs szülői szív, aki hazavinné őt. Nekünk van okunk a hálára, és van okunk arra, hogy Dáviddal együtt örvendezzünk, mert örvendeznek az Istenben a tiszta szívűek, mert nem önmagunkba kell az öröm forrását keresni, mert akkor mindig csalódik az ember, hanem Istenben. Isten, ami örömünk forrása, Pál apostol mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Miért? Mert van menedékünk, van kősziklánk, van megváltó Krisztusunk, és van megelevenítő szent lelkünk. Isten óvó gondviselő szeretete legyen mindnyájunkkal. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük drága igédet. Valahányszor beletekintünk igéd fényébe, megvalljuk, Urunk, hogy magunkat is meglátjuk a magunk valóságában. S Urunk, hálát adunk azért, hogy ez a látvány, amely néha meg is szomorít bennünket, mert rájövünk arra, hogy a mi lelkünk mélyén is meg tudnak fogadni nem odaillő vágyak, kérések, indulatok. Urunk, kérünk, hogy tisztíts meg bennünket ezektől, ahogyan Dávid kéri bűnbánati zsoltárában, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Hadd kérjük, Urunk, ezt a tiszta szívet, s azt a menedéket, amelyet te benned megtalálhatunk. Te látod jól életeinket, életutunkat, amelyen most idejöttünk a te házadba. Kérünk, könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként, hogy érezhessük gondviselő szeretetedet, s azt a hajlékot készítő, üdvözítő tervet, amely nem csak a földre készít nekünk hajlékot, hanem a mennyei otthont is készíted. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy bátorítottad a szívünket, hogy elmész és hajlékot készítesz a számunkra. Nem emberi kezekkel készítetted, hanem mennyeit, el nem múlót. Így adunk hálát, Urunk, hogy nekünk örömünk lehet te belőled, s ezt az örömöt ne engedd, édesatyánk, hogy gonosz, rossz akaratú emberek, vagy maga a gonosz ármánykodása elvehesse a szívünkből és a hitünkből. Áld meg az imádságunkat odaadással, hogy soha ne feledkezzünk meg az élet viharai közepette, hogy nekünk van menedékünk, s amikor sebesen érkeznek szívünkhöz a sebes nyilai a gonosznak, engedd meg, Urunk, hogy kérni tudjunk téged, Uram, engedd meg, hogy fel tudjam öltözni a lélek fegyverzeteit. Így kérünk, hogy áld meg személyes életutunkat, családjainkat, áld meg a betegeket, a gyászolókat, te legyél református anyaszentegyházunkkal, gyülekezeteinkkel, a tetemvári gyülekezettel is. Te áld meg, Urunk, a presbitériumnak gyűlését, hogy bölcs és helyes döntéseket tudjanak hozni a te szent lelked által. Így maradj velünk, Urunk, oltalmazó szereteteddel az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.